Kedves hallgatók, itt a Magyar Családok Rádióját hallják New Yorkból, Végvári Vazulatja gondozásában. Köszöntjük magyar és hívő és hitet kereső hallgatóinkat.
Végvári Vazul. 1929. szeptember 2-án született Székesfehérvárott, harmadik gyerekként a 8 közül. 1943-tól 45-ig a pécsi hadapródiskola növendéke. A második világháború után 8 hónapig volt hadifogoly. Budán érettségizett a Toldy Ferenc gimnáziumban. 1948 és 53 között a ferencesek Kapisztrán rendtartományának hittudományi főiskoláján filozófiai teológiát tanul. 1956-ban prefektus nevelő az esztergomi Ferences fiú gimnázium internátusában.
Amikor oda kerültem, akkor a Magyar Amerika Hangja című rádióprogram, egy 2 órás volt. A munkatársai a Szabad Európa Rádió idejéből korábban kikerült, helyzetet jól ismerő emberek vezették, és akkor én ebben kaptam helyet, meg kerestem helyet, és ott kihasítottunk először fél órát, aztán, hogy a pénz nem engedte, hogy rövidebbet, de nekem megmaradt egy ilyen külön kis részem, és amikor a Magyar Családok Rádiójának a harsonai megszólaltak, akkor ne legyen szerintelensége, de elmondom, hogy volt például Pennsylvaniának egy olyan helyén lévő protestáns család, amelyik nem hallhatta rádiót, nem jó helyen laktak, túlul kiestek. De volt egy csücske Pennsylvaniának, ahol, ha oda rohantak, és az autót úgy állították, az még hallatszott. És akkor ezek begyújtottak és hajtottak, és volt egy csomó ember, aki a miséről is úgy hajtott, hogy kijöttek a templomból, ott is volt prédikáció, minden, csak most rohanni kell, mert elérjük a Vazulatjának a adását. Magyar családoknak az éter hullámán adni nekik szükséges hangulatot, a hangulatban az akusztikán át mondani valót, és ezt mind teremjen egy olyan érzésvilágot, hogy a jól informáltságból közös gondolkodás és közös cselekvés származzék. Ez volt a Magyar Családok Rádiónak a célkitűzése. Igaz, nagyon világos volt, hogy mi külföldön magunk köré Magyarországot álmodtunk, telepítettünk, és ugyanakkor azt is tudtuk, hogy ez nem az a Magyarország, amelyik ott van hátul, de mi most csak ezt tudjuk élni, és akkor ennek is van külpolitikája, ennek is van belpolitikája, ennek van kultúrpolitikája, meg mindenféle politikája, meg gazdasága. Az érdekükben lévő dolgokról informálni őket, egymással összekötni őket, felhívni a figyelmet olyan veszélyekre, ami egy olyan tengerben, amiben élnek, kár lenne annyian mélyen megmártozni. Jobb lenne esetleg arra gondolni, hogy ha csak térdig is, de inkább a Balatonba próbáljuk lubickolni, tehát vissza a régi ősi gyökerekre, és ugyanakkor egyeztetni a jelennel, és aktualitást tartani meg benne. Ne egy fals magyarság torzul, úgyis torzul, meg változik, de amennyire lehet azt a magyarságot lássák, amelyik van, és akkor az a családon belül, hát nyilvánvaló az ünneplés, az ünnepek, mindaz, ami együtt tartja őket, a jeles napok, ezt értjük liturgikusan, szakrálisan értjük, a nemzeti ünnepek vonalán értjük, a sporteseményekben, mindenben, ahol a közösséget úgy együtt jól mozgatni, és ugye az a mondás, hogy az a család, amelyik együtt imádkozik, az együtt marad.
Részlet a New Brunswicki Magyar Családok Rádiójának 56-os emlékműsorából 1987-ben.
Állj, ki vagy! Hangzott ismét, és újra a sötétből. Parancsnok, válaszoltam megint, mint többször azelőtt. Jelszó, válaszom, és mindig ugyanaz volt azon az éjszakán. Akkor pontosan november 7-ére virradt a hajnal. Jelszó? Fakanál. Jöhet. Mentem a géppuskája mögött hasonló valószínűleg egyetemista irányába, akkor mióta vagy itt? Kérdeztem tőle. Tőle is. Válasza bizonytalan volt, mint akkor minden Budapesten, s a napot, s az órát épp úgy nem tudta biztosan, mint bárki más közülük. Mikor ettél utoljára? A válasz erre még bizonytalanabbul hangzott. Akkor, kedves hallgatók, ott és azóta gyakran jutott eszembe a sok mindent kifejező mondás, hogy ez a fiatal nemzedék, ezek az ifjú hősök zsíros kenyérrel és kiskabátban mentek háborúba az erőszak ellen. Nézzétek, emlékezzünk. 31 néhány évvel ezelőtt egy tisztességtelen életre kényszerített nép kiáltotta bele az elnyomatás folytogató csendjébe, sötétjébe. Elég! A mésszel betakart gyermekhullák életért kiáltottak. Akik túlélték azt a háborút, és kezüket később összekötözve érte a megtorló golyó őket, arra figyelmeztetnek ma is, hogy testedet golyó találhatja, sebed halálos is lehet. Csak azt ne engedd, hogy még egyszer lekössék a kezed.
Én igenis, én hős akartam lenni. Tehát vagy egy misszionárs, akit fölfal egy oroszlán, és én emlékszem arra az estére, amikor a Szent Lőrinc diákonusnak az egyik oldalát már megsütötték, ugye a kínzói, és akkor most akkor megsütik a másik oldalát is, és ő mondta, hogy most már fordítsatok meg, mert ez már elég jól megsült. A haza szerelme, Isten szerelem, költészet szerelme, művészet szerelme, Naplemente szerelme, nő szerelme, családszerelme, ez mind valamiféle hősiesség, tehát ott valami teljesíteni, valakikért valamit tenni, valami, és sok gyerek, és akkor haza, akkor ország, akkor egyház. Ha azt mondom, hogy hősiesség vágya, igen. Hajtott nagyon, én benne akartam lenni a dolgok közepébe. És akkor a kettő találkozott, hogy innen nekem most végre van egy legitim jogosítványom, hogy elszökhetek, mert a haza hív.
Az a misszionárius saját magát áldozza fel. No, de itt másokra is kellett lőni.
Igen. Gyakran nézek fel a hazatérésem óta a Gellért-hegyre. Különösen, amikor ki van világítva, akkor úgy nagyon kirajzolódnak a körvonalai annak a célpontnak, amit én lövettem. De azért hadd beszéljünk világosan arról is, hogy ez egy nemzetvédő háború volt. Mi háborúban voltunk. Minket megszálltak. És a mi szabadulásunk ideje eljött, ezt éreztük, és akkor megint megszállnak, most akkor ránk tepednek. És akkor utána jön mindaz, ami igazságtalan, ami megbecstelenítő, ami minden, amit arról a korról majd valamikor egyszer tisztességesen megírják, mikor majd a drámákat az emberek át fogják élni a színpadon, meg a zenében, mikor megborzonganak. Amikor megint lesz diákság, amelyik majd kis történetekben olvassa, úgy, mint a kis dobost, a 48-as hősöket, vagy a Rákóczi harcosai. Tehát egy kicsit gondoljunk arra, hogy 48-ban egy csomó pap vett részt. Hogy a Mohácsi vészben majdnem az egész püspöki kar elhullott. Azt, hogy Szent Istvánnak volt kardja, ugye? Szent Lászlónak is. Valamilyen módon ennek meg kell békülnie, annak ellenére, hogy én nem vagyok háborúpárti, már régen nem vagyok. Azóta volt Vietnám, és külföldön, Amerikában, akkor részt vettem annak minden rángásában, mert mindenkit érintett, és én nagyon figyeltem ezt. Visszaemlékszem a bombázásokra, ahol 60-80 ezer ember halt meg egy éjszaka, még a második világháború végén. Túl sok rombolást és vért láttam. Nekem még mindig a legnehezebb megemészteni a Donkanyarban ott maradt 150 ezeret, ezt az értelmetlenséget. Ugyanakkor nekem imponál, hogy vigyázva vágjam magamat. Most jöttem nem régen a Pécsi Hadaprúdiskolának a 60 éves évfordulóján, és olyan klassz volt ott az alok alatt, a fák alatt, ahol masíroztunk, és ahol majdnem összeestünk. És akkor én úgy elmentem, hősiesség, 3 hétig nem ittam vizet, tehát én gyenge gyerek vagyok, hát én nekem edzeni kell az akaratom. Szóval bennem volt egy irgalmatlan igény arra, hogy magamból valami erőt kicsiholjak, mert én gyenge vagyok. Mi szembe kerültünk azzal, hogy minket körül lehet zárni, aztán a légifelderítéssel szálltak ránk 2 szovjet gép, gondolom szovjet gép volt, mert nem emlékszem világosan rá, hogy láttam volna az ő felségelüket. Világos volt, hogy minket fényképeznek, tehát az előkészület, amit az ember megszokott katonai múltjából, világos volt, hogyha 4000 páncélos betört Budapest térségébe, és légifelderítés van, és felszólításokat kapunk, és telefonon a népi hadsereg szól, hogy az oroszok parancsát közvetítik, így kaptuk az ultimátumot is, és akkor szétlőtték az épület tetejét, attól kezdve lőtek minden oldalról, lőtek minket páncélosok is, lőtek tüzérséggel valószínűleg a budai hegyekből, és amikor aztán ez kiéleződött, ez november 6-án éjszakáról november 7-ére történt, amikor a szovjetek közel jöttek már egészen a vérmezőt, megszállták. Közben a tűzharcok után körülfogtak bennünket, és november 7-én déltájban megérkeztek a szovjet páncélosok az Ostrom utcán 5, és akkor volt az a helyzet, amikor már nem volt mit lőni, mert puskával és géppisztollyal lőni távolabb leállt páncélosokat, ez egy ostoba dolog lett volna. A másik dolog pedig, minden oldalról körül voltunk fogva, és még egy egérutat nyerhettünk, hogy kiszökjünk, amit meg is tettünk, és utána szétlőtték a barikádokat, és a leállított motortankok újra földbe rögtek, és átmentek mindenen. Végtelen fáradtak voltunk, nagyon sok át nem aludt éjszaka. A fiatalok azok azt az utasítást kapták az ő parancsnoktól, mikor én átvettem a parancsnokságot azelőtt, hogy tegyék le a fegyvert, nincs értelme. Én akkor vettem át a parancsnokságot, és akkor egy újabb nekifeszülés utáni leállás és leveretést éltünk meg. Tehát valamiképpen még azért mi azt hittük, hogy ez még mindig nem a végső befejezés. Én még maradtam is egy-két hétig Magyarországon, és utána mentettek át a határon.
Amikor átjutottak az osztrák-magyar határon, akkor már biztosak voltak abban, hogy vége?
Ott, amikor az ember ott megcsókolja a földet, ott az ember tudta is, hogy dolga van, hogy itt most küldetése van, tehát nekünk el kell mondani, hogy mi történt. És olyan világos volt, amit később meg is fogalmaztunk, hogy sokfelé, hogy emlékezni és emlékeztetni. Tehát a pesti srác azért azt tudta magáról, hogy ő most nem akárki. És a reflektorfény akkor még erősen rávilágított ezekre a különböző módon érkező emberekre. Az valamilyen módon nem volt világos, hogy milyen messzire fogunk még kerülni, hogy mi lesz, hogy változik meg mindenkinek az élete. Én például készültem arra, hogy milyen nyilatkozatot fogok tenni a repülőről, lesz, vagy akárhol. És innentől fogva az az út, amit én magam jártam, az ugyan mindig hazafelé vezetett. Nagyon sokat beszéltem Magyarországról, sokféle módon, de hogy meddig fog tartani, egyre távolabbnak tűnt. És a végén, mielőtt hazakerülhettem volna, azokban az években már nagyon úgy tűnt, hogy nem lesz visszaút. Én határ mellett akartam maradni, és az akkori László püspök úr, aki akkor lett az osztrák püspöki karnak félig magyar származású megyés püspöke, tehát neki az ambíció is az volt, hogy ő jó osztrák püspök legyen. Vagyis ezeket a nyüzsgő magyarokat minél messzebb innen a határtól, mert semleges Ausztriát, most szabadultunk meg az oroszoktól. És akkor most jönnek, és tam-tam. Tehát ezeket úgy békességesen minél előbb el kell vezetni mindenfelé, és akkor küldtek beljebb, tovább, más országba. Én mindig a határ mellett szerettem volna maradni, de nem lehetett. Én itthon akartam maradni, meg közel. Én még azt reméltem, hogy valamit akkor szabadföldről lehet csinálni. Rendi utasítás jött egy fél év múlva, hogy minden ferences, aki külföldön van valahol, a kínai misszióból kidobottak, akkor a dél-amerikai missziókban levők, a második világháborúból kikerült tábori lelkészek, ezeket mind egybe gyűjteni az Egyesült Államokban egy magyar kusztódiának a keretében. És akkor engem is oda hívtak, és így mentem oda.
Édes Lacikám!
Nagynénje 1973-ban Amerikába eljuttatott hangos levele.
Valami csodálatos dolog folytán sikerült nekem most hozzád szólnom. Nagyon sokat gondolunk rád, és holnapi napon különösképpen, mert nem felejtettünk el. A hangom most egy kicsit rekett, énekkora után vagyunk együtt, és nem is talán meg sem ismered. De azért a szívünk, a szívem, az tele van szeretettel, ugyanúgy, mint régen. Most kaptam meg a lapodat, amit Kós atyával együtt írtál, és nagyon megörültem neki a régi szép megszólításnak, hogy a legkedvesebb nagynénémnek. Ez olyan nagyon nagy boldogság nekem. Hanem egy óriási kérésem azért volna ne hozzád. Én tudom, hogy te nagyon elfoglalt vagy. Tudom, hogy nem szeretsz írni, magam sem. De azért Máriáról ne feledkezzél meg. Őnek a tőled jövő hír mindennél többet ér. Egy fél gyógyulást. Tudod, hogy ő nagyon beteg, és a körülményei sem túl jók. De ha te megszólalsz, ha te tőled kap hírt, tudod úgy, mint régen. Hisz azelőtt is az volt, hogy minden este közösen megbeszéltétek a dolgokat. Én csak ezt kérem tőled, és hidd el, hogy olyan nagy örömet fog szerezni Máriának, hogy te leszel az, aki segíted, az, hogy az életét is meghosszabbítod.
keveset tudtam róluk, ők nagyon keveset tudtak hosszú ideig rólam, nem is lett volna jó. Inkább az újságok cikkeztek, hogy hát igen, hogyha hazavágyik, akkor meg is adjuk a címet, hogy hol a fővárosi bíróság. Az édesanyám korán meghalt, az édesapám volt. A bátyám ugye akkor már pap volt, előttem szentelték másfél évvel. Két testvérem akkor már nem élt, tehát a család még mindig nagy volt, ugye a nyolcból. Itt-ott jött egy lap, óvatosan kellett fogalmazni, ugye engem halálra ítéltek távollétemben, és vigyázni kellett arra, hogy a rendemnek ne okozzak bajt, a családom felé semmi olyasmit, amit felhasználhatnak, hogy nem nyugati kapcsolatai vannak, vagy, tehát ismerős ez az egész. És ahogy a dolgok enyhültek, úgy mód volt Ausztriában való találkozás, és akkor aki ki tudott jönni, azzal lementünk Olaszországba egy kicsit.
Mindszenty bíboros 1973 őszén New Yorkban tartott sajtótájékoztatójának részletei.
Nem kellett volna másfél napra elhalasztani az Egyesült Nemzeteknek az ülésezését. A másfél nap elég volt az orosz invázióra. Éppen ez. Nem kellett volna elmulasztani Magyarország semlegességének a deklarációját, amit Nagy Imre kér, a miniszterelnök. Ez a határozat kellett volna az elhalasztás helyett. És ha mégis, bár én azt hiszem nem tette volna meg akkor az orosz, nem merte volna megtenni, ha mégis megtörténik, a határozat helyett csak 500 Egyesült Nemzetek beli csapat kellett volna megjelenni, akár fegyver nélkül jöhetett volna, nem következett volna be az, ami bekövetkezett, hogy mind a mai napig ott van az orosz haderő dacára, a békekötésnek, amit a nagyhatalmak aláírtak, hogy a békekötéssel megszűnik a megszállás, nem következett volna ez be.
A konzervatív sajtó az irgalmatlanul várta, és hirdette, hogy jön. A liberális sajtó azt kritizálta, egy időből kilógó kompromisszumra nem hajlandó, még sejtettek benne némi kirekesztő magatartást, az ekumenében való, inkább udvarias, mint teljes meggyőződéssel való beleállást, a demokratizmus eszközeinek a nem túl nagy tiszteletét, ő tekintélyi ember volt, másodszor a demokrácia és a királyság és a népszava és az arisztokrácia, és mind ez, és az Istentől származott hatalomban a diadalmas egyház is az az egyház, amelyik a társadalomban a jót képvisel, stb. Stb. Tehát mondjuk ez rögtön egy olyan világban, ahol mindez nem itt csapódott le, mert akik oda kerültek, azok a katolikusok elől menekültek, és védték a tisztességes protestáns hitüket, ugye? Tehát tulajdonképpen egy inkább protestáns, vagy vallásilag közömbös, vagy szekuláris társadalomban nem gondultak meg az ő saját harangjai, és a templomi harangok is úgy óvatosan, mert hát azért ez mégiscsak egy etnikus kérdés, és most akkor a magyarok itt mit akarnak, egy saját püspökséget, mert már az is a levegőben volt. Ugyanakkor az egyszerű népnek nagy része egyre nagyobb szimpátiával figyelt fel arra, hogy ó, hát ez az az ember, akiről filmet is készítettek, az idősebbek visszaemlékeztek, hogy a szenvedései, a pápa és a kardinális, a kijövetele, a kihozatala, akkor, hogy Bécsbe kerül, Rómába kerül, kiadják a memoáriát, mit lehet elmondani, mit nem, milyen egyesség született a háttérben, Kazaróli, és akkor az sátánnak tekintették, akkor a pápa meg hazudott, mert azt mondta, hogy ő az esztergomi érsek, és most akkor leváltja. Tehát rengeteg dolog folyt ebbe bele, csak kezdenek vitatkozni, és akkor az emberek kezdenek elhelyezkedni, az egyházközség azok készülnek, és akkor ebből lesz rengeteg fesztivál, és előkészület, és szavalás, és diadalút, és jön egy nagy ember, akinek esetleg nagy az árnyéka, vagy hogyha túl közel tartjuk hozzá a lángot, akkor nagyobbnak látszik az árnyéka. Mindegy, a történelem nem először produkál ilyen jelenséget. Volt olyan, hogy közölte a rendőrség, hogy bombariadó, tehát bombát helyeztek el, meg ilyen veszélyek, hogy fenyegetésbe telefonáltak. De hát, tudod, ez olyan dolog, hogy most a követségnek valamilyen retyerutyája, vagy pedig valaki, aki AVH-s tiszt volt, és akkor most csinálunk egy rossz viccet. Tehát ebből komoly dolog nem lett, de komolyan kellett venni, úgyhogy ha valaki megnézte például a New Brunswickon, hogy milyen előkészületek voltak, hát csak civilben 150 rendőr szállta meg a környéket teljesen már előtte 24 órával, fegyveresen, távcsővel fönt a házak tetején. Én ebben be voltam ott, tehát tudom, hogy mennyi minden a külügyminisztérium, hát külön diplomatát jelölt ki, és akkor forró drótok voltak, és nagyon diszkréten hagyták meg, hogy ez van, más nincs, ez nem közölhető mással, csak közös megegyezéssel, és hogyha valami kiszivárgott, akkor megszólalt a telefon, és olyan letolást kaptam, hogy alig álltam a lábamon, mert a plébánosom, aki nem tartotta magát ez a játékszabályhoz, valamit elmondott valakinek, és rögtön értesültek. Szóval kényes volt. Itt koronáról volt szó, itt Vatikánról volt szó, itt külkapcsolatokról volt szó, itt a kormány, meg Közép-Kelet-Európáról volt szó, ez egy csomó dologról volt szó. Ez az az idő, amikor az úgynevezett detant volt a politikai jelszó, vagyis a Szovjetunióval és Kínával is már kacérkodva valamiféle kiegyenlítődés, egyesség, a biztonságnak egy másfajta formáját megtalálni az atombombának a fenyegetettsége mellett. Tehát tudatosan törekedtek arra, hogy itt valamilyen módon, amit lehet, az útból tegyenek el, ami irritáló a másik fél számára, és hát ugye Mindszenty neve az a keleti blokk felé, Magyarországon keresztül és Moszkva felé, hát ez egy ilyen név volt. Valahogy a korona, amelyiket az amerikaiak ugye évtizedeken keresztül a második világháború után őriztek elzárva. Mindszenty egy idő után úgy látta, hogy itt alkudozások mennek, és előbb-utóbb a korona kisiklik az amerikai kezébe, és akkor visszakerül egy törvénytelen kormánynak a kezébe. Ezt ő nem tudta elképzelni, tehát várható volt, hogy ő az amerikai kézből a Vatikán irányába akarja tovább utasztatni a koronát, amitől frászt kapott a vatikáni vezetés. Ugyanakkor az amerikai püspöki kar se tudott vele mit kezdeni. A püspöki kar azt tologatta a magyar hívek felé a dolgot, az apostoli delegáció az amerikai püspöki kar felé, a Fehérház az a püspöki karra hárította, meg az egy társadalmi dolog, ez ugye ők nem. És akkor a végén kiderült, hogy valaki, akiből nagy fanfárral sok mindent csináltak és mondtak, és sztárként kezelték sokáig, meg talán az amerikai követségen eltöltött 15 esztendőnek a sokféle élménye, meg kontroverziája, meg pápával való levelezés, memoárok megjelentetése, meg nem jelentetése, mit mondunk, püspökök kinevezése, arról mit vélekedünk. Tehát ez egy annyira komplex dolog volt, hogy egy olyan Mindszenty érkezett, aki ezeket a kontroverziákat, ha akarta, ha nem, hozta magával. Ez benne volt a süvegébe, a kesztyűjébe, a pásztorbottyában, a szeme villanásában. Ő nem úgy érkezett, mint akivel mindenki most jaj, de jó egy nagy ember árnyékában lenni, vagy vele ölelkezni, vagy lefényképeztetni, hanem Nixon elment hazulról, hogy ne kelljen találkozni vele. Ő nagyon nehezen emésztette azt, hogy bárki egyezkedik bármi módon egy olyan hatalommal, amelyik ezeket a bestialitásokat végrehajtotta, vagy ügyeskedik, vagy valamiféle előnyt elfogad, miközben a társai meg börtönben vannak, vagy pedig hát egyre kevésbé voltak már akkor, de ő rögtön nem dűlt be annak, hogy most akkor itt egyszerre megvalósult az üdvösség, és most sötétség továbbá nincs, csak nagy világosság. Ő nem tudott hinni szavaknak, vagy mosolyoknak. Egyébként ő nem is volt ilyen értelemben a mosoly embere.
Végvári Vazul beszéde 1987-ben az 56-os Rácz szobrának avatásakor New Jersey Garfield városában.
Mi tavaszt hoztunk a világnak, de gyümölcs érlelő nyár nem lett belőle még. Mi józan koncepciót adtunk a világnak, két véglet között a helyes utat, harmadik útnak neveztük. Tőlünk tanul megoldást, ha tanul a világ. Gyerekek, fiatalok fogalmazták. Hát ide idézzük az emléküket. De az emlék az él, az van, az tovább hat, és azt mondja neked emlékező magyar, hogy emlékezni az becsület dolga, meg történelmi felelősségké, de ott megrekedni ostoba, jelszavas, kokárdás, ismerős magyar hiba. Több. Öngyalázás, öngyilkosság. Nektek kellenek józan beszéd. És a haza, amely ott van, az addig él benned, míg te állandóan hazafelé tartasz, akkor is, ha soha nem érsz el odáig. A haza ott van, ahol te meg én vagyunk. A haza ott van, ahol a sírok alatt is élet van. Élő áldozat. A haza ott van, a mi hazánk, amit magunkban őrzünk, meg a magasban, meg a mélyben, és összefonódnak a kezek, a lelkek, és a hazánk a miénk, nem az övék, a másé, és ne gyalázzátok a földet, ne gyalázzátok a saját rokonságotokat, csak azt követeljétek, hogy aki nem oda való, az menjen ő is haza.
Látom magam előtt a helyzetet, és lehetek 4000-en körülbelül, a konzulátust is beleértve, akik füleltek. A konzulátus akkor már másképpen jött ki, ők próbáltak alkalmazkodni a változó helyzethez, otthon változott, az emigráció pedig elevenen reagált, vagy ösztönösen érzett valamit, jöttek, mentek, anyanyelvi konferencia, Magyarok Világszövetsége, tánccsoport, énekkarok, tehát sok minden. Úgyhogy nekünk nagyon intenzív volt a kapcsolatunk. Ők mindenütt megjelentek, ahol jelentéken magyar esemény volt, mert hát nekik jelenteni kellett mindent, és a másik pedig az, hogy akkor már kezdődött az, hogy jóba is kell lenni ezzel a társasággal. Ki a fene tudja, hogy mi lesz. Ott voltak, és én azért is említettem, mert emlékszem rá, hogy egy kicsit nekik is beszéltem. Ott az a réteg, amelyik hallgatott, az egy olyan közel extatikus módon reagált, fantasztikus tapsal, meg nem tudom micsoda, és úgy is emlegették, vagyis azt az üzenetet, hogy milyen a történelem, hogy milyen a haza, ezt ne vegye el tőlünk senki. Aki oda ment, azt mi nem bántjuk, menjen ő is haza. Én azt hiszem, hogy a konszenzus, amit ott sikerült eléjük vetíteni, az akkor már nem az 56-os kizárólagossága volt egy rétegnek, hanem minden magyarnak, aki most arra felé füllel, ahonnan érdekes hangok hallatszanak az elhagyott hazáról. Azért, aki intenzíven figyelt és együtt élt az országgal, amennyire lehetett, az bizonyos rendszerességgel érzékelt változásokat. Tehát a szamizdat irodalom például, az az idő, arra mi nagyon érzékenyen reagáltunk, az terjedt. Nem túl széles körben, de a gondolkodó, fiatalabb gondolkodású, meg politikai érzékenyek között igen. Az 1980-as évek közepére tehető az az idő, mikor a jobban odafigyelő vagy érzékenyebb antennájú ember érezte, hogy itt, mintha itt-ott roppanna a jég. Az is nagy vita volt köztünk, hogy most egyáltalán belépjünk egy New York-i konzulátusra, vagy valami magyarországi akármire. És akkor kezdtük észrevenni, hogy ez egy obligó, hogy tud, hogy ki kicsoda, mi micsoda, hogy függenek össze a dolgok. És akkor jöttek ki, előadást tartottak, akkor már nem csak I. és Gyula, meg Vörös Sándor volt szimpatikus, vagy a Konzsuzsának a lemezei, és akkor ebből az egészből úgy kezdett kialakulni, hogy itt több minden változik. És miközben mi továbbra is elutasítottuk a politikai rendszert, voltak, akik kevésbé. Ez megosztást is okozott, hogy itt vannak baloldali liberálisok, és összeszűrik a levet.
Szóval ez már kint az emigrációban? Hamarabb megjelent, mint itthon?
Igen, persze. Hát a korona hazavitelével kapcsolatban, hogy nagyon kemény vélemények voltak. Családok meghasadtak, nem beszéltek egymással. Barátok többet nem nyújtottak egymásnak kezet, te áruló vagy. Én nekem úgy kellett vigyázni, hogy a volt hadapró társam az, hogy vigyázzatok a vazúra, mert akkor leküdtek a szerkesztőségbe, hogy fogalmazzak meg, hogy segítsem azt a régi kapcsolataim révén, mint mindszerinti sajtótitkár, hogy bekerüljön a tüntetés a korona hazavitele ellen, mert ez volt a konzervatív álláspont. És akkor ő hallott valamit arról, hogy behívott engem a Carter kormányzat tanácsadónak, hogy most mi legyen a korona hazavitele. Sőt, amikor kiderült, hogy fölkértek arra, hogy legyek a delegáció vezetője, amit nem vállaltam, akkor most hova tegye a volt hadaprott társat, akinek az zubbonyán éppen úgy koronás címe volt minden gombon, mint az övén. Ha azt mondta, hogy liberális, hogy baloldali, nem tudom, akkor itt valamiféleképpen azonosították az embereket az, hogy korábban hol állt, vagy mit mondott, vagy mennyit engedett, vagy mennyire volt elasztikusabb bizonyos dolgokban, mert persze ő megteheti, mert én meg nem tehetem meg, mert én recsken voltam az alatt, vagy az apámat felakasztották, ugye? Tehát a múlt nagyon determinálta, hogy valaki hol áll, és ugyanakkor a politikai józanság pedig, hát az volt a nagy kérdés, hogy hogyan lehet elfűen maradni 56-osnak, és a te egyházközségi híveiddel, tagjaiddal, cserkészeiddel továbbra is úgy beszélj, ahogy eddig, hogy hitték, hogy amit te mondasz, az igaz, és te egy elfű ember vagy, és kiálltál valamiért, vagy hoztál érte is némi áldozatot, hogy amikor most bölcsességről próbálsz prédikálni, vagy itt most meg kell fontolni azért egy-két dolgot, ne szavazzuk ki magunkat a most történő történelemből. Nagyon nehéz dolog volt, pláne a szólam magyar, aki a jelszavakban a tetteit is érzi mindjárt, ha soha nem is cselekedte meg, nem is fogja talán. Annak nehéz megmagyarázni, hogy itt most egy célért a bölcsesség azt követeli, hogy itt nem kell ezt annyira kihangsúlyozni. Itt egy kicsit ezzel találkozni kell, ez nem jelenti azt, hogy te prostituáltad magadat. Én részt vettem egy-két olyan dologban, amiért felakasztottak volna a lámpavasra az enyém, hogyha tudták volna.
Mik voltak ezek?
Hát például mi hoztunk határozatot, és a széles körben ismert volt a Cserkész Szövetség vezetősége is, meg más szervezetek is, hogy Magyarországról semmiféle tankönyvet a mi magyar iskoláinkban nem engedünk be, mert infiltrált, mert ez van benne, az van benne, stb. Stb. Na most ahogy az idő múlt, egyre inkább világos lett, hogy a mi Clevelandban kiadott, századforduló elején kiadott Jámbor könyveink azért nem teljesítik azt a feladatot, amivel egy holnapba lépő mai ifjúságot szabad tanítani magyarul. Viszont azt a történelemkönyvnek nem lehet tanítani, amit ők tanítanak. Mit lehet elfogadni? Vagy elvileg szabad-e egyáltalán elfogadni, akármilyen jó? Mert most kegyesen adja nekünk a Magyarok Világszövetséget, akkor az a pártnak egy előre tolt karja volt. Volt olyan iskola, ahol olyan volt a vezetőség, hogy kapcsolatban volt mondjuk a Magyarok Világszövetségével és az anyanyelvi konferenciával. Ott igen. Tehát akkor a szülők, akik odaadták a gyerekeiket, azok vagy lenyelték, vagy ők is hasonló baráti körben voltak, a másik iskola pedig szikrát hányt, és semmi közünk hozzá. Tehát volt olyan város, ahol három magyar iskola volt, és abból kettő a harmadikkal szögesen ellentétben állt. Ez társadalmilag is így volt. És akkor most jön egy történelmi esemény, és most a koronát viszik haza. Na, még ráadásul még ezt is, ugye? És akkor megy ám kegyetlenül, és hát én emlékszem jelentekre, hogy tapostak fizikailag egymás lába, hogy te rony. Amikor engem behívtak a Fehérházba, és a Brezinski, ugye a nemzetbiztonsági tanácsadó, aki katolikus volt, és magyar barát, és akkor azt mondta, hogy atyát segítsenek nekünk, mert kevés az idő, és egy delegációt kell összeállítani, és annak azért megfelelő szintűnek kell lenni, és valamiképpen kifejezni azt, hogy mi nem adakozunk most itt legitimációt a Kádár kormánynak. Mi kényszerből cselekszünk, a nemzetközi jog értelmében Magyarországnak van reprezentációja, és ha van, és mi azt elfogadjuk, akkor mi is nem mondhatjuk, hogy a koronát azt megtartjuk magunknak. És ott addig húztuk, amíg lehetett, most nem lehet tovább. És akkor hát akkor kivigye, ki vezesse a delegációt. És akkor egy körbenézett, páran voltunk, csak és akkor rám bökött, és azt mondta, hogy how about you, father? Mi lenne, ha te vezetnéd a delegációt? És akkor mondtam, hogy dr. Brezinski, ezt a levest nem én főztem, én ezt nem tudom megenni.
A Magyar Rádió közvetítése 1978. január 6-án a Szent Korona átadásáról. Cyrus Vance, az Amerikai Egyesült Államok akkori külügyminisztere beszél.
The return of the crown reflects the improved relations between our peoples and governments and responds to the national hopes of the Hungarian people. We also believe it will foster the spirit of the Helsinki Final Act, to which the American and Hungarian peoples are fundamentally dedicated.
A korona visszatérése tükrözi a jobb viszonyok alakulását népeink és kormányaink között, és megfelel a magyar nép nemzeti törekvéseinek. Reméljük továbbá, hogy ez elősegíti a Helsinki Egyezmény záróokmányának szellemét, amely mellett az amerikai és a magyar nép egyaránt elkötelezte magát.
Mr. President, it is my unique privilege, on behalf of President Carter and the people of the United States, represented here by distinguished members of the Congress of the United States and other distinguished American citizens, to return to the people of Hungary the Holy Crown of St. Stephen.
Ezek után, elnök úr, egyedülálló megtiszteltetés számomra, hogy Carter elnök és az Egyesült Államok népe nevében, akiket itt az amerikai törvényhozás több kiváló tagja, valamint más neves és tiszteletben álló amerikai állampolgár képvisel, Szent István koronáját visszaadjam a magyar népnek.
Akiknek intenzívebbek voltak a kapcsolataik, azok figyeltek fel arra, hogy itt most más is van, itt most érdekes, itt most másképp beszélnek, itt most olyan is megszólalt, aki eddig nem. Most publikálnak valamit, amit eddig nem lehetett. Mit mond a beszélő is, mit mond ez is, mit mond az? Az a szamizdat irodalomnak a terjedése, meg a rádióra való odafigyelés, meg a utazgatások, meg kiment be a követségre, kiment el egy olyan fogadásra, ahol a Grosz elvtárs is ott volt, és most akkor elmegyünk, nem megyünk, ki kapott rá, meghívott, ki nem kapott. És akkor volt olyan, hogy én kaptam meghívót mondjuk a Grossnak a jövetelére, és akkor mondtam, hogy hát erre nem megyek, félnadrággal nem érdemes találkozni. Kifejtettem, hogy miért. Ez most nem akart egy nagyképű jelentés lenni. A történet bebizonyította az ő szerepét. Akkor valaki azt mondta, hogy add ide nekem, hát én akkor bemennék. Tehát volt ebben egy olyan dolog, hogy hát most jönnek a Hornék, és most jön az egész vezérkar, és a Nemzeti Bank elnöke, meg nem tudom, hogy írtó entourázssal jöttek ám, tudod, és most akkor az olajról tárgyalunk, és erről tárgyalunk, és akkor volt egy csomó látszat is, hogy most itt valami olyan dolog történik, és egy olyan kormány van, amelyik most tárgyalóképes. És most ennek reputációja, minden csoda, rengeteg látszat is volt. A konzul azt mondja, hogy az uratja, én magam úgy vagyok, hogy mikor negyed év múlva megyek újra Budapestre, akkor egy teljesen más helyzetet találok. Én sem tudom pontosan, hogy itt a következő lépés mi lesz, hogy mire lehet számítani. És akkor egyszer csak a konkrét hírek kezdtek jönni, és amikor valóságosan lehetett látni, hogy bizonyos politikai törekvések kezdenek formát ölteni, már mint hogyha létezne valamiféle ellenzék, akkor egy külföldi magyarnak, aki a demokrácia világába nőtt bele, ez azt mondja, hogy ez hasonlít arra valamiképpen, amit én ismerek.
Ugye az nem kérdés, hogy ennyi idő után az ember milyen várakozással jön haza. De mi fogadta itthon?
Látogatóba jöttem 88-ban, 89-ben. Én ugyan repülőn jöttem volna a Rómából a Szent Év bezárásáról. Meg volt ugye a teljes repülőjegyem, és ott a magam szokásos, könnyen ismerkedő stílusával, ezzel-azzal népdalt énekeltem, fagyisztam, ifjúsággal, debreceni lánygimnázium, piarista diákok, akik jöttek énekelni a pápának, a zarándok csoportok. Egyszerre egy olyan széles ismeretségi körre tettem szert, ez a network, ugye, hogy ez csak valaki azt mondta, hogy ha miért nem jön velünk az autóbuszon, hát úgyis Budapestre megy, halljuk, és először ennyi év után, és van egy üres hely az autóbusz végén. És akkor elmentem velük, és attól kezdve énekelve, sírva, viccelve, rózsafüzérezve, anekdótákat mondva, csodálatos út volt, és közben a táj minden, és közelebb-közelebb Magyarországhoz, először Magyarországra. És ezt ők velem együtt megélték, a könnyeket, a mosolyt, a humort, az emigrációs történeteket, a régi 56-os dolgokat, mindent. Tehát én, amikor beérkeztem Magyarországra, akkor én nekem mindjárt egy csomó címem volt, és különböző városokba, és ide hívtak, oda hívtak, én mindjárt meghívásokat kaptam templomba, október 23-án helyettesítenem kellett Kozma Imre atyát mind a két templomában, mert ő egy nemzetközi konferenciában, és akkor megtudta, hogy én itt vagyok, akkor meghívott, és én ezt akartam elkerülni, nem akarok bajt a fejükre, hogy most pont október 23-án beszél a Végvári Vazul, és követelték, és olyan templomi hallgatóság, hogy soha nem fogom elfelejteni. Valaki azt mondta, hogy a Nagy Kozmának a plébánián fogok én szerepelni, majd megmagyarázom ezt a Kozma atyának, nevet majd rajta egy jót, hogyha hallgatja ezt a riportot. És küldött egy egyetemistát kocsival értem. Mikor beszálltam a kocsiba, akkor azt mondja nekem a fiatal ember, hogy atya, ha megengedné, akkor útközben fölvennénk a kedvesemet is. A kedvesedet? Nekem 40 év után ez, hogy kedves, ezt csak az irodalomból tudtam, hogy a költők így hívták a kedveséget, ez úgy kiment már régen a gyakorlatból, és most Magyarországon újra kezdték így hívni ezt a kislányt. Mondom, hát persze, természetesen vegyük fel a te kedvesedet. És akkor egy olyan klassz beszélgetést folytattunk mindenről. Tehát olyan egy az egybe keresztények voltak, olyan frissen magyarok és keresztények. Jó volt. És akkor bementünk először a kisebb templomba, jön velem szembe egy fiatal ember, 30-valány éves, bemutatkozik, és azt mondja, hogyha én vagyok ennek a kis közösségnek a világi elnöke, és lenne egy kérésünk. Mondom, tessék. Azt mondja, 56-os misét kérünk. Pont október 23-án, Kapisztán Szent János napján. Ezzel akartam elbújni, hogy senkinek bajt ne okozok, és akkor erre kapok egy meghívást, hogy mind a kettő ilyen, és kifejezetten ezt kérik. És mondtam, hogy biztos, hogy ez természetesen. Szikrázott a templom. Szabadon mondhattam józanul is egyben, hogy mi hősök sírjai fölött járunk. Alattunk a föld, a mi földünk, a mi hazánk. Hogy most itt mi vértanú sírja fölött járunk, és mi azt üzenjük az uralom embereinek, vagy urainak, hogy ne értsék félre, mi semmi mást nem akarunk, a magunk földjét, vissza a magunk történelmét, ünneplő hétköznapokat, családot, hitet.
Jeszenszky Géza és Antal József New York-i sajtótájékoztatójának hangfelvétele.
1987. szeptemberében lakiteleknél, a Tisza közelében egy nagy sátorban összeült 150-160 magyar gondolkodó. Az volt a célja, hogy ő amerikai vagy angol szóval pressure groupként, mert akkor még nyílt politikai ellenzéknek nem volt lehetőség, hogy színre lépjen, hogy ilyen nyomásgyakorló csoportként olyan irányba próbálja befolyásolni a hatalom birtokosait, amelyet ők azoknak a reformszárnya talán még el tud fogadni, és az ellenzék ők pedig hát a követelések minimumaként már üdvözölni tud. A Magyar Demokrata Fórum számára a politikai felelősséget a tavalyi nyár jelentette az ellenzéki kerekasztal, amely ugye ismert módon 8 ellenzéki párt, illetve mozgalom tanácskozása volt, hogy először egymás között egyeztessük azt, hogy milyen előfeltételei, politikai és egyéb előfeltételei vannak annak, hogy békés módon valósuljon meg Magyarországon. A világtörténelemben először egy totális diktatúra, a kommunista rendszer lebontása és a politikai pluralizmus és a szabad minden vonatkozásban, gazdaságban, politikailag szabad ország megteremtése. Ebből nőtt ki a szeptember 18-i megegyezés, amelyet ugyan sokan vitattak akkor és azóta, de azt hiszem, hogy az utókor meg fogja állapítani, hogy ez volt az az a pont, ahol amúgyből többek között megszületett a Magyar Köztársaság, és azok a sarkalatos törvények, amelyek gyakorlatilag egy új alkotmányt hoztak az ország számára.
Washingtonban találkoztunk, és ezt talán hierarchia miatt is mondom, Bush amerikai elnökkel, akivel Budapesten alkalmunk volt már találkozni, és talán önöket, mint magyarokat és amerikaiakat is nyilván érdekli, hogy mennyiben mutatott érdeklődést. A találkozás alkalmával 20-an voltunk, körülbelül 20 vagy 25-en külföldiek, és amikor odaértünk hozzá, utalva a budapesti találkozásunkra, bennünket kiválasztott, maga mellé állított, és Magyarországgal kapcsolatban több mondatot mondott, aminek a lényege, hogy Magyarországban bíznak, és bízik abban, hogy számunkra meg tudják adni a segítséget, hogy jobban alakuljon sorsunk, és Bussának maga mellé állítva tényleg büszkén mondhatjuk, csak velünk készítetett külön fényképet az odahívott fényképésszel.
Tódultunk oda, aki csak befért. Az Antal név az nekünk jelentett valamit az édesapján keresztül, az a II. Világháború utáni idő. Nagy érdeklődéssel hallgattuk, és kérdezhettünk, és válaszoltak. Érett, józan, helyzetet felmérő gondolatokkal találkoztunk, és ha valaki forróbban ment be abba a terembe, mondjuk, akkor megnyugtató mondatokat hallott. Valamiféle analízist kapott egy olyan Magyarországról, olyanok szájából, akikről most már kezdte megtapasztalni, elhinni, hogy ez nem propaganda duma, és ezt a fajta beszédet, a sok propaganda zűrzavara, ugye mindenféle, mindenk minket tituláltak, árulóktól kezdve mindig, és akkor azok után most csak úgy beszéltek velünk, mint gondolkodó emberekkel, mint egy előadó, aki megtiszteli a hallgatóságát, és szívesen várja a kérdéseit, válaszait. Tehát egy ilyenfajta hírnökök Magyarországról, egy olyan fajta Magyarországot kezdtek bemutatni, amelyik potenciálisan akkor már valójában létezett is.
1990. májusában így köszöntötte Végvári Vazul a New Brunswicki Magyar Családok Rádiójának hallgatóit.
Kedves hallgatók, a mai vasárnapon emlékezünk meg igazán New York környéke és magyarsága ünnepi misével, Tedeummal hálát adva szabad Magyarország első szabad október 23-áért.
Az, hogy emlékezni és emlékeztetni, vagyis remember and remind, ezt én annyiszor leírtam, és annyiszor úgy éreztem, hogy ez a lényeg ennek az egésznek, amit mi nekünk csinálni kell, meg csinálni kellett, meg kényszerültünk. És most, hogy ezt itthoni millióban vettük fel, hogy az egész mondókánk elé oda lehet ezt tenni, hogy tettük ezt, hogy emlékeztünk és emlékeztettünk. A másik az, hogy az emlékezés az milyen helyet foglal el az ember létezésében, egyénileg, közösségben.
Itt ér véget Vazul atya története 2001 nyarának végén. Ám az élet másként rendelkezett.
Szívinfarktust kaptam hirtelen, és annak két eredője van.
A budai irgalmas rendiek kórháza, 2001. november 14-e.
Az egyik a fizikai, amin mindenki áteshet, a másik a szellemi lelki, amelyik pedig gondolom az a hosszú vándorlás, ami 40 éves út hazafelé, és aztán az itthon talált helyzetek és érzelmek és keresések és megtalálások, pozitív és negatív élményeknek az egyvelege, ami tud produkálni a fizikaikon túl szellemi infarktust is.
Mit talált itthon?
Bármennyire racionális mindaz, amit az ember előkészít magában, és kiszámíthatónak látja, az a helyzet, amivel 40 év után belekerül újra, az mégis egészen más. És az a más, az jelenti azt, hogy az álmokat lejjebb kell adni, az elvárásokat oda kell mérni ahhoz a reális helyzethez, ami van. Ez nem azt jelenti, hogy irreálisak vagyunk, hanem más mércével mérünk, más hőfokon gondolkodunk. A haza az egy sokkal szentebb dolog, úgy őrizve, mint a gyerekét magunkban, mint amikor minden hétköznapi órában azon járunk. Én nem a drótok embere vagyok, hanem rajta közlekedem. Egy stúdiót felépíteni, amit nagyon szerettem volna, az abba az irányba ment is, hogy egy produkciós stúdió lesz, és a másik pedig az, hogy az ifjúságot a rádiózásra, a kommunikációra ránevelni, és őket magukat partnerré tenni, és szereplővé tenni, és azt kivinni a társadalomba, és azt hitben, és kultúrában, és zenében, és magyarságban úgy tálalni, hogy az szimpatikus is legyen. Nem működik most, azt hiszem, hogy olyan átmeneti helyzet van az iskolában, és hát én őszintén remélem, hogy előbb-utóbb megérik az a gondolat, hogy az ifjúságnak a szellemi nívója emelkedésével, ami szerintem nagyon fontos Magyarországon, visszatornászni őket arra a szellemi igényességre, ahol az irodalomnak, a zenének, a történelemnek, az érzelmeknek, a művészeteknek ugyanúgy van létjogosultsága, mint a gombot nyomó technikáknak.
Látogatásomkor tudtam meg, hogy holnap kiengedik. Ez azt jelenti, hogy vissza kell mennie Esztergomba, hiszen szerzetes. Szívesen megy?
Persze. Ugyanakkor a magunk fajta emberben beleszorultak, félelnek. Tehát örömmel megyek? Örömmel megyek, és vannak bennem szorongások? Igen. Mi okozza a szorongást? Az, hogy egy adott szerzetesi millió, ahol sokan vannak és sokféleképpen dolgoznak, nem mindig jelenti azt a ráfigyelést az egyes emberre, amelyiket én mondjuk személy szerint mindig nagyon fontosnak tartottam az életemben. Tehát, hogyha azt kérdezzük, hogy az infarktusnak volt-e köze, vagy van-e köze ehhez a millióhöz, akkor ilyen értelemben igen. Hogy talán olyanokon is múlott ez, akiknek a ráfigyelése hiányzott akkor, amikor kellett volna, vagy pedig meglátni azt a fajta előre mozdítást, amit egy emberen keresztül egy közösség tehet, egyházért, hazáért, kultúráért. Igen, itt azt hiszem, hogy itt van egy jogos szorongásom, amit nem annyira magam miatt, mint inkább mindnyájuk miatt mondok, hogy jobban rá kell figyelnünk az embereinkre, és ha már belefáradunk valamibe, akkor pozitív legyen az a harc, amivel belefáradunk. Ne a frusztráció ölje meg az embereinket.
Hogyha ott hagyná szerzetes rendet, kilépne, ezeket az elképzeléseit mind sokkal könnyebben tudná megvalósítani. Soha nem gondolt erre?
Persze, hogy gondoltam. Ugyanakkor meg kell őszintén mondanom, meglepő talán, hogy én mindig tudtam, hogy ez engem nem vezet sehova. Sokszor voltam nagyon magányos, sokszor voltam olyan millióban, ahol ezek az értékek nem kellettek. A világ praktikusabb. Van valami hideg félelem abban is, hogy kívül a körön, hogy ez a magányosság mikor az státussá válik, akkor hány partnere lesz egy álmodónak, vagy hány partnere lesz egy jót akarónak, vagy hány partnere lesz annak, akinek szellemi értékei vannak, de esetleg financiálisan nem tudja kikövezni maga előtt, vagy mások előtt is nagyon az utat.
Soha nem fordult még meg az a gondolat a fejében, hogy miért is jöttem haza?
Igen, és megfordult a fejemben, és hadd mondjam meg most itt nagyon világosan a mikrofonban, hogy ha 5-ször, 10-szer, 20-ször ilyen nehéz lett volna megélni különböző dolgokat, én akkor is, mindig és mindörökre. Ide tartozom, ez vagyok, ez lettem, ezt köszönöm, ez a hazám, ez a provinciám, ez az életem.